fato. Márton Áron emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából.
A mai napon Márton Áron erdélyi katolikus püspökre emlékezünk, aki a múlt századi magyar egyháztörténet egyik legjelentősebb alakja. Hogy milyen ember, milyen püspök is volt Márton Áron, azt hamarosan Jakab Gábor Kolozsváron szolgáló atyától tudhatjuk meg, aki már a telefonvonalban van. Szeretettel köszöntöm, Gábor atya.
Én is köszöntöm, szeretettel, tessék.
Ön személyesen ismerte Márton Áron püspök atyát. Milyennek ismerte meg őt? Milyen ember volt ő?
Hát hadd kezdjem azzal a választ, hogy Márton Áron püspök urat én életemben legelőször csak láttam a szószoros értelmében, tehát nem találkoztam vele. És történt ez több mint 70 évvel ezelőtt, 11 éves koromban, egészen pontosan 1949. június 4-én láttam a csíksomlyói búcsón. Szüleim vittek el oda Szekéren, a szülőfalomból Farkaslakáról induló kereszthajával. A legadási főpáncsor akkor főpapi díszben a népviseletbe öltözött hithű gyímesi csángó magyarok alkotta élő lánccal körülvéve, körülfogva, mint hajdan hanfoglaló Árpád vezérünk egy szürkés-fehér színű daliás ló hátán érkezett meg a híres Mária kegyhelyre. Az esemény rendkívüli látványosságú és különös lelki töltete miatt nekem, egy éves farkassági gyermeknek, aki azért, hogy többet láthasson az impompás bevonulásból, izgazottságában apró termetű Zakeusként fölmászott egy útmenti magas kerítésre, hát máig felejthetően élmény maradt számomra. A püspök földéletében különben ez volt az utolsó szabad búcsú Csíksomlyó. A arra hangulatú püspök szombati lelkes fogadtatások egy templom előtti téren, és az örömteli ünneplés, amely a kommunista diktatúrát mélyen megvető töltete miatt politikailag nagyon feszültnek mondható helyzetet teremtett, annyira megijedtette az ateista rendszert, hogy durvábbnál durvább újságcikkekben ösztűzel elvették a püspököt, és az általa vezetett erdélyi papságot is. A búcsú lejárta után néhány nappal, június 21-én, hivatalos tárgyalásra Bukarestbe menet a nyílt országúton letartóztatták, majd a koholt vádak alapján hosszantartó kirakat per folytatása után börtönbe zárták, és magát a villános búcsú járást is hosszú évtizedekre betiltották. Több mint 40 esztendőt kellett várnunk arra, hogy 1989-es decemberi drámai eseményeket követő első esztendőben 1990-ben templomi zászlókat és kereszteket keresztalják a egyházközségeinkből újra zarándokútra kelhessünk. Csíksomlyón, ahogy mondani szoktuk, Mária lábánál a közös hídben szabadon összegyülekezhessünk, édesanyja nyelvünkben imádkozhassunk és énekelhessünk. A korabeli ellenség és állami hangulat érzékeltetéséről érdemesnek tartom elhangzott akkori beszédéből kiemelni egy részletet, amely szó szerint így szól. Tanúim vagytok, kedves hívek annak, hogy pár nappal ezelőtt főpapjainkat kitámadták, hogy ezzel is megakadályozzák csíksomlyói búcsunkat. És szónoki beszédében ilyen kérdéseket tett fel, kérdem én tőletek. Mi történt ezen a Csíksomjón? Valaha is olyan, hogy ezt meg kelljen akadályozni. Azért akadályozzák, mert az emberi méltóságot és erkölcsöt gyakoroljuk. Hát annyira lebecsülnek minket és a hitet. Mit akarunk? Be akarják nektek bizonyítani, hogy az ember az állattól származik, és hogy csak egy felsőbbrendű állat, hogy nincs lelke, nincs lelki élete, és hogy ne higgyetek a túlvilágban. Kinek fáj, hogyha valakinek hite van, és ragaszkodik legszentebb jogához? Hát, hogy ezeket mesélést után mit mondhatni feltett kérdésére válaszolva, azt, hogy Márton Áron számomra hiteles vezető, eszménykép, szilárd jellem, ideál, mérce, vagy ahogy ma mondják, etalon. Tehát egy olyan magas színvonalú mintakép, akihez bármikor igazodni lehet, és igazodni érdemes.
Említette Gábor atya, hogy gyerekként csak látta, először csak látta Márton Áron püspök atyát. Hogyan emlékszik vissza a vele való találkozásra?
Harmadéves kispap koromban volt egy ilyen felejtsezetlen állomás az életemben, amikor meglehetősen mély lelki válságba kerültem, és el akartam jönni a teológiára. Eddig életem során ezt már nagyon sokszor elmeséltem másoknak is. Az történt igenis, hogy a szokásos évelei négy szemközti kihallgatásra mentem el hozzá, eléggé rossz lelki állapotban, és miután leültetett ebbe a kopott bőrszékbe, amit most emléktárként őriznek a Gyulafehérvári Múzeumban, és nagyon mélyre látó tekintetét rám szegezte, ezzel a kérdéssel kezdte az atyai kihallgatást. Mondd Gábor, mi fáj? Ez a mondd Gábor, mi fáj kérdés lelkileg teljesen fejbe kulintott, és egy olyan dialógust indított el közöttünk, aminek eredményeként az előbb említett szándékomról ott helyben lemondtam és maradtam. Pap lett belőlem. Ha ez a találkozás akkor is ott nem jön össze, ahogy ma mondják, én ma nem vagyok pap. Ezt hívják rendkívül isteni kegyelemnek. 1961-ben történt pappá szentelésem 60. évfordulóját fogom megünnepelni idén, december 8-án, ha Isten éltet. Különben hivatásom fokozatos megerősödése és egész későbbi életem során is mindig csodáltam Áron püspököt, és valósággal rajongtam érte. Nyelvileg és logikailag is megkomponált beszédei pedig mélyen megérintettek engem. És Püspökészetlenségnek 52 évfordulójára készült egy emléktábla 1989-ben, amit viszont az ünnepség durva állami letiltása miatt nem tehettünk fel a Szent Mihály templom belső falára, hanem csak néhány évvel a bekövetkezett politikai változások után egy sokat mondó jellemét meghatározó Zsoltár vers olvasható ezen az emlékkövön, amely így szól: szeretted az igazságot, gyűlölted a gonoszságot, ezért ment föl Isten, a te Istened az öröm olajával társait közül.
A lelkipásztor hogyan segítette a kisebbségi sorban élő erdélyi magyarságot?
Nekem itt eszembe jött hirtelen az, hogy Kleberbeck Kuno mondta volt valamikor a két világháború között, anyaországi vallás és közoktatási ügyi miniszterként, hogy szerinte háromféle magyar van, és pedig a hencegő magyar, a síró és panaszkodó magyar, és a cselekvő magyar. Ez a két elsőből bőven volt, mondom ma is. Márton Áron egy cselekvő magyarok közé tartozott, és cselekvő magyarként állt oda mindig népe mellé ügyeinek a megvédése érdekében. Amire különben megtanított ő, az nem más, mint az emberség. Az ő hitelesen bemutatott embersége, amire biztonságban lehetett és lehet ma is építeni papságot is, kereszténységet is és magyarságot is. Itt is eszembe jut valami dolog, és pedig Mozart híres dalművének a Varázsfobola című operának egy sokat mondó jelenete. A bölcsesség templomában azt kérdezik Sarastro főpaptól, hogy Tamino, aki a darab főszereplője, vajon tudni fogja elviselni a rá nehezedő nehézségeket, illetve meg tud-e küzdeni a vállára nehezedő terhekkel, problémákkal, mert ő herceg. És mit válaszol Sarastro? Több, mint herceg. Ember. Igen, Márnár is talpig ember volt. Emberségét gyakorolta is mások iránt, a szenvedők iránt elsősorban. Köszöksége legelején például az egyházlegyét kettészakító bécsi döntés után a Dél-Erdélyben maradt magyar híve iránt. Aztán 1944. májusában az üldözött zsidók iránt. Ezért utólag, mint tudjuk, a Jadvasem a világ igaza díjat is megkapta utólag. 1948-ban az államilag beszüntetett görög katolikus vallás papja és híve iránt. Tehát válogatás nélkül mindenki iránt ember volt elsősorban.
Abból, amit az atya eddig elmondott, kiderül, hogy ő példakép az ön számára. De mit üzen nekünk, mai keresztényeknek az ő példamutatása élete?
Hát van olyan, amit kevesen tudnak Márton Áronról, és ez éppen a már említett életei magyarság sorsának a magára vállalása, ami nem mondható el sajnos a magyar politikumról, amely Dél-Erdélyt már több mint 100 éve szinte teljesen elfelejtette. És fejveszte a menekülő híveit, de elsősorban papjait aggódó szeretettel, szinte rimánkodva kérte, könyörögve kérte a maradás vagy helytállása szenvedő népe vigasztalására. Annak az isteni igének a hirdetésére tehát, mert szerint boldog az az ember, akit Isten fenyít, sebet itt rajta ugyan, de be is kötözi. Hát ő életével bizonyította a főpapi jeligényének tartalmát, amely közismert non recuso laborem, ez magyarul azt jelenti, hogy vállalom a munkát, a szenvedések kerül nem futok meg. Elmondok egy egészen időszerű dolgot is. Az eukarisztia és az oltár szentség bensőséges tiszteletét nagyon kiemelten és egyedülállóan mindig a szívén is lelte, mert szentség, mint mondani szoktuk, lelkértelemben csúcs és forrás egyszerre. A közösség teremtésnek a szentsége jóval megelőzte, hogy így mondjam, az én már 52. idén Budapesten sorra kerülő nemzetközi eukarisztikus kongresszus jelképezte katolikus világot, amelynek ez a mottoja, minden forrásom belőled fakad. Szóval mondhatnék még ilyeneket, olyanokat, Márton Áron olyan egyedülálló személyiség és olyan szintben szilárd jelleme, akihez nem lehet hasonlítani senki. És ezt így látja egyöntetően a főegyházmegye papsága is, a mászolástól is. Ő volt 40 éven keresztül Erdélyben a püspök. Jó magam történelmi perspektívában gondolkodva úgy látom, hogy és ezzel talán be is fejezném a magam részéről, hogy a Csíkszentdemokrati székelyek, ahonnan ő származik, 1599-ben meggyilkolták Báthori András erdélyi fejedelmet a falu határában, de ugyanúgy kereken 340 év múlva, 1939-ben nekünk adták az ő kései utódát, hogy így mondjam, Márton Áron, akit ma hivatalos szentély avatása nélkül is mindannyian, hogy már mondtam, az igazság őrének, az üldözöttek védelmezőjének, népe jó pásztorának, illetve egy szóval szentnek tartunk. És immár évek óta szenté avatásáért is imádkoztunk.
Köszönöm szépen, Gábor atya, hogy rendelkezésünkre állt, és mindezt elmondta a Mária Rádió hallgatóinak. A 60 éves papi szolgálatára sok áldást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Sokaknak a 60 év élet én sem adatok meg, és én ennyi időt eltöltöttem a papságban, és változatlanul helyemben maradok, addig, amíg lábaim bírnak menni, és addig, amíg ott eszem a fejében helyén van.
Márton Áron emléknap a Mária Rádióban. Az erdélyi püspök születésének 125. évfordulója alkalmából.